153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszönjük szeretettel a hallgatóinkat. Mai beszélgető partnerem Csibor László, kockázati modellfejlesztő. Köszöntelek, Laci, nagy szeretettel.
Szia, Ági.
Hát így gyakoroltam, mégsem sikerült úgy teljesen elsőre elmondanom, hogy mit is csinálsz te. Kockázati modellfejlesztő vagy. Azt egészen biztosan tudom, hogy fiamnak évfolyam társa voltál az egyetemen, tehát matematikusként végeztél, és tulajdonképpen ez az első munkahelyed. Mai világban ritka, hogy valaki 5,5 év után meg ugyanott van. Szóval mit jelent ez, Laci, áruljuk el a titkot?
Tehát igazából a kockázatkezelésen dolgozom, és itt ugye a fő feladatom az, hogy ügyfélminősítési modelleket fejleszek, ami azt jelenti, hogy a ügyfelek kockázatát statisztikai alapon egyszerűen érthető nyelvezetre átfordítsuk, tehát hogy besoroljuk egy bizonyos kategóriába, és ugye erre rá tudnak épülni a bankunkban különböző folyamatok, amelyekkel utána más társterületek tudnak tovább foglalkozni. Ezzel meg lehet becsülni a várható veszteségeinket, vagy a nem várható veszteségeket például, illetve besegítünk az árazásba. Ugye nem mindegy, hogy egy jó ügyfél milyen kockázati áron kaphat hitelt például.
És akkor ebben már el is árultuk, amit még eddig nem tettünk, hogy egy banknál dolgozol, amit most természetesen nem mondunk, hogy melyik, de hogy ez a nagyon érdekes dolog, hogy kockázati modellfejlesztő, ez tulajdonképpen a banki hiteleknek a megítélését adja meg. Tehát ti mondjátok meg, hogy milyen feltételekkel kaphat valaki mondjuk hitelt, vagy ügyfélkörök?
Igazából mi azt mondjuk meg, hogy mekkora lesz egy ügyféllel a várható veszteségünk, és utána ezzel tudnak tovább dolgozni a társterületek, tehát ők döntenek a hitelekről a mi modelleinket használva. A mi modellünk az úgy lehet rágondolni, mint egy fekete doboz ezeknek a döntéshozóknak, ami kihoz egy értéket, amire utána ők rá tudják építeni a szakmai tudásukat is, és utána le tudják folytatni a hitelezés későbbi folyamatát.
Értem. Nyilván itt már is belevágtunk a közepébe. Azért egy picit majd arról is fogsz mesélni nekünk, hogy hogy lettél te matematikus, de ez annyira izgalmas, amiről te mesélsz. Ezt úgy kell elképzelni, hogy esetleg minden egyes ügyfél esetében, mert az én fejemben az az egyszerű modell él, hogy valaki kér hitelt, jó, van több fajta, de mondjuk van egy 5 kategória, és akkor valamelyikbe belesorolják. De ezek szerint ennek van egy komoly előjátéka.
Igen, hát elég komoly előjátéka van, de nagyjából jó a megérzése, tehát meghatározott kategóriákba soroljuk bele az ügyfeleket. Most ez nem árulok el nagy titkot, de néhány dolog, ami mindig egy lakossági hitelnél ugye fontos lehet, például családi állapot, végzettség, tehát ezekre azért gondolhatnak úgy az ügyfelek, hogy ezek számítanak, és ugye beépülnek a modellbe, az, hogy hogy épülnek be, az a mi feladatunk, és azokat mi statisztikai szoftverekkel számítjuk ki, és utána véglegesítjük az adott modellt, hogy melyik a legjobb.
Ez fantasztikus, izgalmasan hangzik. Én azt gondolom, hogy sokszor kérdezhetik, hogy mit csinál egy matematikus. Hát íme, mit csinál egy matematikus. Na de kezdjük az elején, Laci. Hol születtél, van-e testvéred, és hogy lettél te matematikus, hogy kerültél el a területre? Szóval kicsit mesélj a gyermekkorodról, mi akartál lenni?
Békés-megyei vagyok, tehát Gyulán születtem, Mezőberényben lakok, van egy testvérem. Igazából én mindig is valahogy úgy éreztem, hogy a matematika vonz, az ahhoz jó készségem is volt, de igazából szerettem is vele foglalkozni, és én utólag így látom, hogy egyenes út vezetett ahhoz, hogy matematikus legyek, tehát szépen vettem a lépcsőfokokat, előbb Mezőberénybe jártam általános iskolába, középiskolába már a megyeszékhelyre, utána egyetemre a régió, ugye Szegedre, és most meg pedig Budapesten dolgozom.
Versenyekre jártál? Tehát, hogy ugye mondtad, hogy ez azért úgy benne volt a fejedben, már kisgyerekként. Ez egyébként nekem nagyon érdekel, hogy egy kisgyereknek hogy kerüljön a fejébe.
Hát igazából visszaemlékezni annyira nem tudok, de a történeteket hallom rólam, hogy az óvodában az óvónők mit mondtak, és például olyan is volt, hogy szüleimet kérdezték, hogy olyanokat kérdezek így matematikai, vagy hát így számolással kapcsolatban, amit ugye hát óvodában nem foglalkozunk ezzel, de ugye a szüleimet kérdezték, hogy ennek a gyereknek miért tanítatok ilyet, vagy miért foglalkoztok vele. Ugye anyukám tanár feltételezték, hogy ő tanított, de igazából nem, hanem így magamtól kezdtem el különböző dolgokat kérdezni, például óvodában.
Na, mesélj, mivel fektetted meg szegény óvónéniket? Miket kérdeztél?
Hát szerintem még akkor ilyen egyszerű dolgok tényleg, de hogy nagyobb számokat hogy adjunk össze, vagy a szorzás, vagy tényleg az, ami Én úgy érzem, hogy az általános iskola elején tanítjuk ugye a gyerekeknek, de én ezeket valahogy már elkezdtem elsajátítani óvodás koromban. Anyáik mindig azt mondták, hogy igazából, ha kérdeztem valamit, akkor ők válaszoltak, de ennyi volt. Tehát nem nyomtak, nem tettek rám semmilyen ilyen terhet, vagy nem volt velük szándék, hanem ez így kialakult.
Hát ez annyira izgalmas. Csibor László kockázati modellfejlesztővel beszélgetünk, aki egy banknál dolgozik matematikusként, és hát a kezdetekről mesélt most itt nekünk nagyon izgalmasan, hogy már az óvónéniket meglepte a kérdéseivel. Innen fogjuk folytatni zene után.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Csibor László kockázati modellfejlesztő banki szakemberrel beszélgetünk tovább, aki még igen fiatal, 6. éve ugyan már azért banknál dolgozik. Ugye meséltél az óvodáról, hogy már ott vonzottak a számok és a számok világa. Szüleid egy kicsit azért meglepődtek az óvónéni kérdésein, hogy miken is gondolkodik ez a Lacika az óvodában. Szóval aztán az általános iskolában hogy folytatódott ez? Gondolom jártál akkor versenyekre.
Igen, igen. Nekem először a versenyekről az jutott eszembe mindig, ugye, hogy az ilyen egy megmérettetés, de igazából tét nélkül, tehát ugye az nem kapunk osztályzatot, tehát így nyugodtan részt lehet ezeken venni. Kedvet kaptam, igazából a kedvenc versenyem az Rényi Ilona matematika verseny volt, most már, vagy középiskolában már Gordius versenynek is hívják, vagy esetleg Kenguru, lehet így ismerik a hallgatók, tehát itt nekem azt tetszett legjobban, hogy egyszerűen ott volt az 5 válasz lehetőség, és ki kellett választanom a helyeset, tehát célra törő volt a versenynek a kiírása. Utána persze, hogy idősödtem, jöttek az egyre komolyabb versenyek, ugye, ahol már bizonyos dolgokat igazolni kellett, vagy be kellett bizonyítani. Itt én, amit így kiemelnék, és tényleg nagy élmény volt ezek a nemzetközi magyar matematika versenyek, ami arról szól, hogy évente megrendezésre kerül egyik évben Magyarországon, a páratlan években meg a magyarok lakta a másik országokban, például Románia, Szerbia, én részt tudtam venni Szlovákiában egy versenyen, meg Romániában, és ezek tényleg nagy élmények voltak, mert különböző országokban elsajátított tudást került megméretésre, és ez nagy élmény volt.
Gondolom, hogy akkor nagyon szép helyezéseket is értél el.
Hát én úgy gondolom, hogy igen, tehát elégedett voltam ezzel az elért eredményekkel, ugye főleg megyei szinten, ott tényleg kiemelkedő eredményeim voltak.
Melyikre vagy a legbüszkébb? Gondolom, hogy nagyon sok versenyen vettél részt általános iskola, középiskola folyamán.
Nekem a legjobban azt tetszik, hogy a Gordius versenyen országos döntőbe jutottam, és ott a 25. lettem, szóval az nekem így... Hát megkoronázta ezt a középiskolai tanulmányaimat ilyen szempontból.
A középiskolába hova jártál egyébként? Ugye említetted, hogy megyeszékhelyre, speciális iskolába, vagy általános tantervű gimnáziumba?
Rózsa Ferenc gimnáziumba, Békés Csabán, tehát, és ez igen ilyen speciális volt, tehát reál osztálynak hívták, igazából egy-egy órával volt több matematika és fizika óránk, de természetesen itt azért olyan tanárok voltak, akik kiemelten foglalkoztak velünk, úgy értve azokkal, akik szerettek versenyezni, és azokra felkészítettek minket, tehát ez így jó környezet, jó táptalaj volt ahhoz, hogy erre építkezve tovább tudjak tanulni.
Édesanyád fizika tanár, gondolom, hogy akkor büszke volt rád, hiszen azért az elég közel áll a matematika, fizika egymáshoz. Fizikából nem akart téged versenyeztetni, saját területére becsábítani?
Hát annyira nem akart, az igaz, hogy büszke volt rám matekból, de nem, sose volt ilyen, hogy mit kellene csinálnom, ilyen nyomás nem érkezett felőlük, hagyták, ami érdekelt, és igazából az, hogy a fizika az nekem annyira nem állt hozzám közel. Ott ugye már bejöttek később a kísérletek, a különböző, nem csak szigorúan a matematikai témák, az annyira nem vonzott. Nem volt annyira talán érzékem se hozzá. Lehet, hogy így könnyebb is volt a matek, de a matematika az jobban tetszett.
Mitől tetszett? Mi fogott meg benne? Azért is akarlak erről kérdezni, mert a legtöbb diák számára egy momos.
Nekem a letisztultság. Tehát egyértelmű a világ a matematikának, logikus, tehát ugye nincsenek ilyen szubjektív megítélések, mint például a magyar tantárgynál volt, ugye, hogy érvelés vagy támozda le. Matematikában, hogyha a válasz az egy, akkor vagy kijön valakinek az egy, és akkor megkapja érte a jó pontszámot, jó jegyet, vagy ha nem jön ki, akkor nyilvánvaló, hogy nem az a jó válasz, tehát nincs igazából vita. Ez egy jobban mérhető. Nekem ez tetszik. Igazából a habitusom is, meg a hozzáállásom is ilyen a világhoz, hogy jobban szeretem azon dolgokat, ami objektívebben mérhető. és ahhoz tudom magam tartani, tudok ahhoz viszonyulni, és ilyen volt a matematika is.
Ez teljesen igaz, Lacit egy picit jobban ismerem egy átlag riportalanytól, és valóban, tehát ez a... Van egy szépsége ennek a világnak, tehát, hogy minden olyan viszonylagos, és valahol a matematikában sokkal több konkrét szabály van, és egyértelmű logika, már aki ugye felfogja. Egy kicsit azért olyan, mint egy rejtvény, nem a matematika. Engem annak idején az fogott meg benne, azért szerettem meg, mert egy picit olyan, mint egy rejtvény.
Igen, tehát, hogy mondjam, eddig én erre nem gondoltam, de úgy tűnik, hogy jó a meglátásod, tehát tényleg az elején az rejtvény, ugye hát ott szerepel egy feladatnak a szövege mondjuk, vagy akár egy tételnek a bizonyítása, és ugye, hogy merre indulunk el, azt így nem tudjuk előre, de hogy haladunk az úton, és sejtjük, hogy merre kellene menni, úgy kezd kibogozódni, mint egy igazi rejtvény, tehát mint akár egy Sherlock Holmes is, hogy a végén hogy rájön a megfejtésre.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hamarosan Csibor Lászlóval folytatjuk a mai interjút.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk a mai beszélgetést, interjú alanyom Csibor László, aki matematikusként egy bankban dolgozik, és most a matematika szépségeiről beszélgettünk, és hogy miért szereted bele, és miért teremt számára nyugalmat, ami nagyon sok ember számára feszültséget teremt. Tehát akkor a pályaválasztásod a középiskolában egyértelmű volt, hogy matematikus szakra jelentkezel?
Igen, egyértelmű. Igazából ezt jelöltem meg első helyen, ugye a Szegeden, a alkalmazott matematikusi képzést. Igazából látszat volt a többi, tehát amit megjelöltem, ugye a elméleti matematikus ugyanúgy Szegeden, meg Debrecenben, de nem volt szét. Tehát nekem az fontos volt, hogy én Szegeden szerettem volna tanulni, ugye közelebb is volt, meg még akkor nem vágytam a Budapestre. Az pedig, hogy matematikus, az egyértelmű volt, igen. Tehát abban nem gondolkodtam, hogy egy ilyen határterületet, mint például az informatika, vagy esetleg a fizikát kiválasszak.
Értem, mondtad, hogy nagyon vonzott a szépsége, letisztultsága, átláthatósága, számodra átláthatósága. Egyetemi évek, milyen élmények voltak?
Hát ugye ez nagy változás volt ahhoz képest, ugye, hogy középiskolában azért ugye nem voltam kollégista, egyetem alatt kollégista voltam, tehát ez egy nagy változás volt, viszont annak örülök, hogy egy szakkollégiumba be tudtam kerülni, az Eötvös Loránd szakkollégiumba, ahol tényleg különböző műhelyi munkák is voltak még az egyetemi képzéseken kívül, plusz még nagyon jó volt a közösség is, tehát az nekem nagyon fontos mindig, ugye nem mondtuk még, de ugye sportoltam is, tehát csapatjátékban fociztam. Ott is nagyon fontos, és ugye a kollégiumban is az új társak megismerése, velük való együtt dolgozás ezeken a plusz műhely órákon, ezek nekem nagyon fontosak voltak, és ugye konkrétan az egyetem, tehát ott is úgy éreztem, hogy azért az első fél év, ott még nagyon sokan voltunk matematikusi képzésen, ott még nem vált külön a tanári és a matematikusi, és ugye, hogy teltek a hónapok, azért látszódott az, hogy kik, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én, ezekkel próbáltam ugye egy-egy csoportot kialakítani, és ahogy teltek igazából a fél évek, úgy látszódott, hogy kik azok, akik tényleg matematikusi képzésre jöttek, képesek elvégezni, jó eredménnyel akár. Igazából ezeket mondhatom így, hogy az egyetemi társaságom vagy barátaim is, akik jó pár van, például a fiad is ugye a János, tehát vele is jó barátságot kötöttem az egyetem alatt. Igazából nekem ez volt az egyetem, ugye. Tehát szerencsésnek érzem magam, hogy a középiskolából olyan tudással érkeztem, hogy én nagyon nem éreztem azt, hogy itt hatalmas akadályokat kell áthidalnom, hogy teljesíteni tudjak, hanem valahogy így szépen rá tudtam építeni a meglévő középiskolás tudásomra azt, amit az egyetemen ugye megkaptunk. És igazából azért azt el kell mondanom, hogy még középiskolát ugye nagyon sok, amilyen területeket tanítanak, úgy gondoltam, hogy ismerem, hiszen versenyekre jártam, tehát ugye még plusz tudást is felszettem, viszont egyetem alatt azért nagyon kinyílt a világ, még így is. Egy stabil alapon volt, tehát nagyon sok új területet lehetett megismerni, és tényleg az van, hogy itt mindenki meg tudja szerintem találni azt, ami hozzá közel áll. Nem mindegy, hogy mondjuk analízist érdekel valakit, vagy egy gráfelmélet, és nagyon hamar, vagy hát nem is azt mondom, hogy nagyon hamar, de mondjuk a BSC után szétválnak ezek a képzési ágak, és igazából mindenki megtalálhatja azt, amit szeret, és még egy, amit el szeretnék mondani, mert szerintem ez érdekes, hogy tényleg ez a tudás, az itt ébredtem rá erre a mondásra, ugye, hogy azt, hogyha úgy képzeljük el, mint egy gömb, hogy az, amit tudunk, az a gömbnek a térfogata, és a felszín, az, amit meg ugye ismerünk, vagy bocsánat, még nem ismerünk, akkor látszódik az, hogy ahogy nő a tudásotok, úgy nő a felszíne is a gömbnek, amit nem ismertek. És tényleg ez a szép, hogy az egyetem alatt ez azért látszódott, hogy minél többet tud valaki egy adott területen, annál jobban látja, hogy még mit nem tud.
Ez hihetetlen, még soha nem hallottam így megfogalmazni, és nagyon tetszik, és nagyon szemléletes, tehát a tudásunk a gömb belseje, és a felszín az, amit még nem tudunk, és ahogy nő a tudás, annál jobban látjuk, hogy mit nem tudunk. Nagyon érdekes. Ugye alkalmazott matematikusként végeztél, gondolom, hogy a jó közé számítottál, tehát ugye nagyon sokan kihullanak azért már a kezdetén ugye az alapszakon. Hogyan döntötted el például, hogy nem maradsz bent az egyetemen? Hiszen akik jó eredménnyel végeznek, azoknak van erre esélyük.
Nekem igazából mindig is az volt a fontos a matematikában, hogy a adott problémára megtaláljam a megoldást, és utána azt tudjam használni. És azt láttam, hogy az egyetemen szerintem annak kell ott maradnia, vagy annak kell a PhD-t elvégeznie, aki utána ott tud maradni az egyetemen, vagy ott szeretne maradni kutatóként, vagy esetleg egyetemi oktatóként. Bennem az, hogy egyetemen oktassak, az nem volt meg, hiába anyukám az ugye tanár. Az pedig, hogy ott maradjak és kutassak, tehát egy-egy szakterületet még mélyebben elsajátítsak, és újabb tételeket akár bizonyítsunk, és azt leközöljék, ugye, hogy a igazi, vagy hát, ahogy a PhD-sok és a egyetemi tanárok teszik különböző nemzetközi szakfolyóiratokban, az engem annyira nem vonzott. Én bennem mindig az volt meg, hogy konkrétan ki tudjam számolni, és egy adott problémára meg tudjam adni a megoldást. Tehát ilyen egyszerű példák, mint a gömbnek a térfogata akár, vagy most, ahogy a munkámban például egy ügyfélnek a kockázata, hogy mekkora valószínűsége nem fog azt fizetni ezeken, mindig hozzám közelebb álltak, és ezért döntöttem úgy, hogy nem maradok tovább az egyetemen, hanem megpróbálok elhelyezkedni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Csibor Lászlóval, akiről most már tudjuk, hogy kockázati modellfejlesztő egy banknál. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk a mai interjút Csibor László kockázati modellfejlesztővel, aki matematikusként egy banknál dolgozik. Annyira gyönyörű mindez, amit elmondtál, tehát hogy valóban hogyan válik valaki a számok szerelmesévé, matematikussá, gyakorlatilag szinte gyermekkorottól, óvodától kezdve, hogyan végzi el az egyetemet, és ugye arról is beszéltél, hogy nem szerettél volna bent maradni, mert téged igazából egy probléma megoldására inspirál ez a tudás. Hogy választottál pályát? Egyből megtaláltad ezt a bankot?
Ugye egyetem elvégzése után nyáron azért még pihentem, tehát úgy gondoltam, hogy ez egy-két hónap jár ezért a 5 éves képzés elvégzésért, és akkor utána megírtam az önéletrajzomat, és igazából tehát kerestem, az biztos volt, hogy bank, vagy, tehát a pénzügyi szektor az érdekel, tehát a bank vagy a biztosító. Igazából több bankhoz is, biztosítóhoz is beadtam az önéletrajzomat, több ilyen meghallgatáson is voltam, úgy vettem ki, hogy gyorsan történtek ezek, tehát így egy hónap alatt 3-4 helyre is behívtak, akár több körben is, és végül a jelenlegi bankomat választottam. Igazából, hát most ugye nagy szó lenne azt mondani, hogy ott tudtak olyan feltételeket, vagy igazából víziót adni nekem, ami megfelelt, mert ezt még nem gondolnám, hogy igaz, mert akkor még azért nagyon érződik az, hogy pályakezdő valaki. Tehát szerintem az a fontosabb, hogy bekerüljön valaki, igazából el kell kezdeni valahol.
Nem tudhatja az ember még pályakezdőként, hogy mi vár rá.
Igen, tehát pontosan. Tehát ott nem lehet ezt tudni, hogy pontosan mi is lesz a feladat. Meg ugye emlékszem az első interjúmra is, tehát hogy milyen kérdések hangzottak el. Hát ugye ez nem azt jelenti, hogy bonyolultak voltak azok a kérdések, hanem igazából tudok-e bizonyos dolgokat, tehát olyan módszereket, amit ugye egyetemen tanítottak, és persze, hát az volt a válasz, hogy igen, csak ugye azért azt, amit az egyetemen tanulunk, gyakorlatban alkalmazni, az mindig kicsit másabb, ugye, elsajátítani azokat a módszereket, vagy azokat a szokásokat, amit az adott bank például csinál.
Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert hogy valószínűleg nem ugyanazt használod, hanem mi az, ami segített neked itt beilleszkedni és modellfejlesztővé válni?
Tehát az a fontos azt látni, hogy az egyetem arra készít fel, hogy mindenre képes legyek alkalmazkodni, és akármilyen módszertant vagy vagy új matematikai eszközt mutatnak nekem, azt gyorsan el tudjam sajátítani, és utána megfelelően tudjam alkalmazni. És erre tökéletes volt az egyetem. Csak ugye, amikor egyetemen ott vagyunk, legalábbis én még először azt gondoltam, hogy ott megtanítanak mindenre. Tehát úgy értve, hogy ha kikerülök egy munkahelyre, akkor kb. Nagyon gyorsan, azonnal tudom csinálni az ottani feladataimat. És ugye ezt vártam az egyetemi képzés alatt is. És ugye valóságban ugye ez azért, hát nem lenne jogos teljes mértékben ezt elvárni az egyetemektől, mert ott ők egy megfelelő alapot adnak, egy stabil alapot, és én ezt köszönöm is az egyetememnek, hogy én úgy érzem, hogy ezt megkaptam, és erre tudok építkezni is. És most már mindegy, hogy milyen új módszertant kell alkalmaznunk, ezt könnyedén magam el tudom sajátítani, és tudom használni.
Mennyi idő volt, mire úgy körülbelül úgy érzed, hogy belerázódtál az ottani feladatokba, tehát mire egyáltalán képbe kerültél, és valóban elkezdtél tudni működni?
Hát nagyjából azért igazából én 3 hónapot mondanék, tehát 3 hónapig tényleg az volt, hogy csak gyűjtöttem be az információkat, és akkor utána, vagy igazából közben is, hát ugye folyamatosan én olyan voltam, hogy azért plusz órát beletettem abba, hogy egyszerű feladatokat kaptam az első 3 hónap alatt is, nem csak tanultunk, tehát erre nincs azért, igen, az luxus lenne, hogyha velem foglalkoznának 3 hónapig, nem, hanem folyamatosan kisebb feladatokat kaptam eleinte, utána egyre nehezebbeket, eleinte riportálási feladatok voltak, ami még szintisztán nem matematika, de ugye hát a végeredményeinknek az elemzése, az is fontos feladatunk, először ez volt, és akkor utána, amikor volt időm, tehát nagyjából képbe kerültem a bankunk működésével kapcsolatban, akkor utána elővehettem a régebbi modellfejlesztési dokumentációkat, ugye egy ilyen mintaként, tehát azokat áttanulmányozni, akár újra futtatni ugyanazokkal az adatokkal, ugye ez nagyon fontos nálunk a dokumentáltság, hogy megfelelő legyen. Ezek megvannak, akkor ugye el tudod sajátítani azt, hogy mit kell használnunk, hogy csináljuk, mik azok az irányelvek, amit betartunk. Tehát ugye ez azért bankja válogatja, hogy tehát például, amit beszéltünk, hogy hány kategóriába soroljuk be az ügyfeleket, hát ahány bank az annyi fajta rendszer tud kidolgozni, tehát ez, de az a lényeg, hogy besoroljuk valahogy. Ami még talán megemlítendő tényleg, hogy azért az érződött, hogy elismerik a, hát az ilyen alapképességeimet, mondhatjuk így, és hamar egy ilyen komolyabb projektbe bekerültem, és akkor ott viszont nagyon sokat tudtam tanulni. Ugye van a napi munka, meg a projektmunka. A projektmunka az mindig intenzívebb, de kisebb feladat, kisebb határidővel, ott nagyon sok tudást fel tudtam szedni, és ez nekem amúgy sokat segített.
Hát akkor elég korán kaptál projektfeladatot, ha jól gondolom, mennyi idő múlva?
Hát az fél év volt, tehát fél év után igazából kineveztek szakmai projektfelelősnek, ahol hát a meglévő modelleinknek az implementálása történt meg, és ugye itt ugye nem, tehát ez nem olyan nem matematikusi feladat, de ismerni kellett már a modelljeinket, és az indulat én már azt ismertem, és így döntöttek, hogy akkor ezt én koordináljam.
Innen fogjuk folytatni, és ugye már említetted, hogy te tulajdonképpen sportoltál is, meg sportolsz is mai napig is, ugye egy picit arra fogunk kanyarodni, hogy mivel is foglalkozol sportgyanánt. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Csíbor Lászlóval, aki matematikus, és most azért elárulom, hogy gombfoci országos bajnok többszörös, úgyhogy feltétlen maradjak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk a mai magazinunkat, melyben Csíbor Lászlóval beszélgetünk. Ugye bankban matematikusként dolgozol, és ígértem, hogy egy picit most a csapatjátékosi mi voltodra kanyarodunk, hiszen, ha jól gondolom, szerves része az életednek gyermekkortól kezdve az, hogy focizol, illetve gombfocizol, amiben országos bajnok lettél többszörös. Szóval honnan indult ez?
Így van. Hát amióta az eszemet tudom, igazából ezt mondhatom, azóta a foci, az igazából visz mindent, és ehhez kapcsolódik ugye a gombfoci. Tehát gyerekként nagyon sok ilyen dolgot csináltam, tehát nagyon sok labdám volt, azzal mindig rúgdostam mindenfele, hát ugye szüleim örömére, illetve ilyen, hát nálunk a családban ilyen ikonikus képek is vannak, ugye, hogy lendül a lábam, úgy vagyok lefényképezve, ki kisgyerekként, szóval aznak nagyon, mindig meg szoktuk nézni, amikor így előveszik a családi képeket. Ugye hát a gonfoci az meg hát azért állt hozzám közel, mert ugye azt azért gyerekként is egyedül is tudtam játszani bent a szobában, igazából a küszöbön, tehát én ott kezdtem a gonfocis pályafutásomat.
Azt tudom, hogy mai napig része szervesen az életednek a foci, hetente hány csapatjátékba veszel részt munka után?
Hát úgy, hogy minimum 3, de néha előfordul, hogy ötször is. Ugye, tehát a bankos csapattal van 2 alkalom, ugye még Békés-megyében is szoktam játszani, illetve már Budapesten is új társaságokba is hívnak, szóval ahogy az időm engedi, igyekszem ezeken részt venni.
Hát azt gondolom, hogy a heti 5 foci meccsi munka után azért az elég sok. Tehát hála Istennek. Mozogsz kell is egyébként? Jól kikapcsol a melóból?
Igen. Tehát egy, amikor a kollégákkal vagyok, akkor teljesen. Tehát ki tudjuk magunkból beszélni azokat a negatív dolgokat, ami az adott napon esetleg történt. Meg hát ugye a sport az így kicsit felszabadít, vagy hát levezetjük tényleg a fölös energiákat, csak köszönjük. Egy dologra koncentrálunk, igen, tehát nagyon jó. Utána persze egy sör mellett elbeszélgetünk még, és az is hozzátartozik, persze túlzásba nem visszük, de a harmadik fél időt azt azért igyekszünk megtartani.
Ezt nem is hallottam így, a harmadik fél idő a sörözés. Ugye nyilván, amit mondtál, ez nagyon klassz dolog lehet, hogy munkahelyi csapat foci van, hiszen a közösség összetartás az alapja a jó munkának. Így van ez? Vagy én kérdezem, én gondolom.
Így van, ez teljes mértékben így gondolom. Tehát egy, hogy a közvetlen környezetünkben, az osztályon belül igazából úgy tudunk hatékonyan dolgozni, hogyha jó a kapcsolat. Tehát persze lehetnek surlódások, meg egy-egy dologról nem ugyanúgy gondolkodunk, de a munkában segítsük egymást, és egymás keze alá dolgozzunk. És ugye ez kitekintve meg a többi társterülettel is nagyon fontos, hogyha jó a viszonyunk, gyorsabban, gördülékenyebben tudunk haladni. Ebben nekem amúgy speciál segít az, hogy focizok is, mert ugye hát minél több területen lévő kollégával focizok együtt, ugye hát azért kialakulnak személyes kapcsolatuk. Ugye a sportban nagyon sok ilyen van, hogy ugye egymásért küzdünk, különböző kupákra elmentünk, utána egyből könnyebb volt a másnapi megbeszélés, mert jobban értettük egymást, vagy jobban akartuk segíteni egymást, ugyanúgy, mint a pályán. És ez szerintem azért nagyon fontos.
Hát ez nagyon-nagyon-nagyon idealisztikus. Én azt gondolom, hogy szinte kötelezővé kellene tenni a munkahelyeken, ha nem is éppen a foci, de valami közös sportot, mert ha gyakorlatilag egy kikapcsoló, feszültségoldó, erősítő tevékenységben egymásért küzdenek az emberek, akkor ahogy mondtad, teljesen másként működik munkahelyen is. Gombfoci, ugye én többször is elmondtam, hogy országos bajnok vagy, picit mesélj erről a sportról így befejezésül. Most már ugye felnőttként is űzöd.
Igen, igazából ezt felnőttként is kezdtem. Tehát az a fajta gombfoci, amivel én játszok, ezt így mi Subotevónak hívjuk, tehát ezt rá is lehet keresni akár interneten, YouTube-on videókat, érdemes megnézni, úgyhogy az egy jobban elképzelhető. De annyit kell róla tudni, hogy ez egy olyan szakág, amit főleg Nyugat-Európában játszanak, ugye Angliából indult, Magyarországra Mezőberényben a Hitz András nevű csapattársam hozta be, ő terjesztette el Magyarországon, így 2010 körül. Én pont egyetemes korom óta kezdtem el játszani, szóval ezt igazából azt látom amúgy, hogy kortalan, tehát 12 éves kortól, vagy 10 éves kortól, akár nyugdíjas korig is nyugodtan lehet ezt játszani. Az fogott meg ebben a sportban, hogy a többi korábban megismert hát gombfocitól, vagy szektorlabdától eltérően ez dinamikusabb, fiatalosabb, és hát én még úgy fiatalnak gondolom magam, tehát hozzám ez jobban illik. Ami még szerintem pluszt ad a szektorlabdához képest, hogy ez egy komoly nemzetközi versenyeket is tartanak. Tehát komoly szabálykönyv van, és külföldön vannak általában ugye hát a nagyobb versenyek, mint a világbajnokság, vagy a bajnokok ligája. Ezen szerencsére sikerült is részt vennünk, meg képviseltük Magyarországot. Tehát ezek mind nagyon szép élmények. Főleg igazából az első válogatott meccsünk, amikor még a himnuszt is lejátszották az osztrákok Bécsben, tehát az tényleg váratlan volt, meg így kicsit megható is, hogy elindítottunk valamit, és 2 év után azért sikerült részt venni egy ilyen mérkőzésen.
Hányan vannak Magyarországon? Mennyire terjedt el ez a sport?
Hát igazából 20-30 játékos van, aki aktívan vagy aktívabban játszott ezt a sportot. Több klubot meg tudok említeni, ahol volt kisebb, rövidebb ideig. Mezőberény ugye, ahonnan én is származom, akkor volt Máté Szalkán egy csapat, akkor volt Szombathelyen és Budapesten, most ugye már nagyjából koncentráljuk az erőnket Budapestre, ahol igyekszünk heti rendszerességgel edzéseket is tartani, ezek igazából nyilvános edzések, tehát ezen akárki részt tud venni. a budapestszubbuteu.blog.hu-n keresztül meg tudtok minket találni, ennek igazából örülnénk is, hogyha új játékosokat tudnánk szerezni. Még a Soproni klub az kimaradt, őket azért megemlítem.
Amikor a beszélgetésre készültünk, akkor említetted, hogy ez gyakran együtt jár, hogy valaki az igazi focit is nagyon szereti, és a gombfocit is. Ez engem meglepett, mert az én fejemben a gombfoci egy ilyen kis könnyű asztalon. Nyilván ez, amit te említesz, azért nem ennyire egyszerű, de hogy számomra ez nem feltétlen összekötő. Nem feltétlen kell, hogy összekötődjön. Miért van ez, hogy mégis összekötődik?
Szerintem azért, mert ugye a gombfocival igazából a normális, vagy hát a nagypályás focit szimuláljuk, és igazából mindenkinek valahogy, legalábbis nekem gyerekként az volt a vágyam, ugye, hogy az én kedvenc csapatom nyerjen. Ugye a tévében, ahogy láttam a játékosokat, hogy azokat valahogy én próbálom reprodukálni a gombfoci pályán, és ugye szerintem ezért nagyon nagy a korreláció, mondhatnám így.
Fordítsuk le magyarra.
Igen. A gombfocis, tehát a Szubbuteu játékosok és a foci szeretők között. De tényleg azért mindenkinek megvan a kedvenc csapata, és ugye hát mi is aktuálisan szoktunk kupákat tartani. Tehát például, amikor megy az Európa-bajnokság, akkor mindenkinek ki van osztva egy-két csapat ugye az EB mezőnyéből, és lejátszuk az Európa-bajnokságot, de közben megy az rikálás, hogy kinek a csapata esik ki, meg kinek nem. Szóval hát jó a társaság, itt is az nagyon fontos.
Laci, nagyon köszönöm mindezt. Én azt gondolom, hogy rendkívül hasznos volt ez a beszélgetés. Egyrészt rácsodálkozhattunk valakire, aki nagyon szereti gyermekkorától a matematikát, és rendkívül hasznosan működik ez a munkájában. És hát egy nagyon különleges sportról hallhattatok. Kívánok nagyon sok sikert minden területen az életedben, és köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm neked, Ági, és a kedves hallgatóknak is.
Csibor Lászlóval beszélgettünk, aki egy banknál kockázati modellfejlesztő, focizik és gombfocizik országos bajnok. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.